Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam, Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged. Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, igénk arra bátorít bennünket, hogy ítélje meg a mi életünket, Istenünk. Énekeljük így 26. Zsoltárunk első verszakát. Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam. Így kezdődik a Zsoltár. Zsoltár után, most a mai napra kijelölt énekünket vegyük elő. Már egy húsvéti ének lesz mindez. Dicsőség néked, Istenünk, így kezdődik. Énekeljük el valamennyi verszakával.
Thank you.
amint segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Márk evangéliumában. Az evangélium 12. részében a 28. verssel kezdődő szakasz egészen a 34-ig így szól hozzánk Istenünk igéje. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: ez a legfőbb. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedüli Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a bőti időszak hetei, napjai peregnek előttünk. Belső csendességünkben látjuk a te fájdalmadat, keserűségedet, gyötrődésedet, Urunk. Mi magunk nem tudjuk átélni mindazt, amit te átéltél, amikor megláttad a földön a bűnt, ahogyan megláttad az ember bukását, és ahogyan elküldted értünk Krisztust, ami megváltónkat. A gyötrődés, a szeretet, az irgalom és a szeretet jár a te szívedben, és a te lényeged, Urunk, ez utóbbi a szeretet. Az a szeretet, amely kész önmagát odaadni azért, hogy a másik megmeneküljön. Köszönjük, Urunk, hogy bocsánatunk lehet. Köszönjük, Urunk, hogy megmentettél bennünket a haláltól, és a bőti vasárnapok azok emlékeztetnek bennünket Jézus szenvedésére, kereszthalálára, és már most elmondhattuk: halleluja, mert ő feltámadott. Urunk, a mi bűneink és mulasztásaink az elmúlt napokban életünket és egymást megterhelő dolgaink azok, amelyek nyomasztanak téged és nyomasztják világunkat. Mert nem valami fajta idegen tőlünk, messze menőkig idegen volna az, aki a másik ember nyomorúságát, fájdalmát, betegségét előidézi. Nem tőlünk messze menőkig idegen az, aki fegyvereket árul, vagy éppen embert. Nem tőlünk idegen az, aki elárulja az ő testvérét, barátját, hanem, Urunk, mi ilyenek vagyunk emberek. És ez gyalázat, látjuk mi magunk is. Kérünk, rombold az ördögnek minden hatalmát ebben a világban, és részeltess a veled való közösségre. Mert előtted csak élők vannak, Urunk. Előtted élővé lehetünk mi magunk is, ha hiszünk a fiúban, aki megszabadít bennünket. Köszönjük neked, Úrunk, hogy minden emlékezésünkben és minden ránt figyelésünkben szent lelked vigasztalhat és vezethet bennünket. Így áld meg, kérünk, mai Isten tiszteletünket igéddel, és így önmagaddal, hogy találkozza véled, gazdagabban menjünk haza, életünk megváltozzon, legyen egy olyan pontja a mai napnak is, amely tisztulást jelent, amelyben mássá lehetünk, mint ahogyan ide érkeztünk. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk, 172. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentlélektanban, Márk evangéliuma 12. részében, a 29., 30. és 31. verseket olvasom. Jézus így válaszolt, a legfőbb parancsolat ez, halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Márk evangéliuma, ahogyan előttünk megnyitja az ajtót, újra és újra Jézus Krisztus halálára, s majd feltámadására figyelmeztet bennünket. És amikor halljuk ezeket a sorokat, akkor bizony szinte úgy érezzük magunkat, mintha egy hatalmas beszélgetés, hatalmas vita kellős közepén állnánk, mert a korabeli időkben azok a kérdezők, akár ott mondhatnánk, hogy közéleti vagy egyházpolitikai személyiségek, akik körbeállják Jézus Krisztust, egy szívvel és egy lélekkel azon vannak, hogy elveszítsék őt, és éppen ezért kérdéseikkel gyakran csapda helyzetbe szeretnék hozni a mi Úrunkat. Így van ez az ezt megelőző ige részben is, ahol is az egyik korabeli jelentős párt azt mondja, hogy nincsen feltámadás. Ők a szadduceusok. És kikérik Jézusnak a szavát, mit gondol erről, és Jézus azt mondja, hogy Isten előtt csak élők vannak, azok is élővé lehetnek, akik elhunytak. És ezt hallja egy másik párthoz tartozó, az írástudók köréből való, aki helyesli, elfogadja Jézusnak a magyarázatát, és ő is egy kérdést intéz hozzá. Mi a legfontosabb parancsolat? Hogyan foglalja össze Isten az ő törvényeit és rendelkezéseit? Már 2 vagy 3 alkalommal, amikor reggeli órákban autóba ülök, 6 óra tájt, 6 óra előtt egy picivel, vagy 6 óra után egy picivel, nem nagyon tudom, hogy mikor kezdődnek a reggeli imádságok, vagy reggeli gondolatok ebben az értelemben a Kossuth Rádión, de szoktam hallani. Valahogy így, ebben az idősávban az egészen biztos, ahol 1-2 percben egy lelkipásztor, legtöbbször előjáróink egy imádságot mondanak, inkább azt mondom, egy nagyon rövid, 1 perces kis prédikációt, napi útravalót, és ezek között nem egyszer hallottam már a zsidó rabbiknak a gondolatát is, és újra és újra visszatérő gondolat volt az, az ő mondani valójukban, vagy bevezetőjükben, hogy 365 parancsolat van, meg 248 tilalom, ami rendezi az embernek az életét. Mindig innen indul ki, mi a törvény, mi a legfontosabb, amit megérthetünk belőle. Sőt, mi magunk is, amikor gyermekeinket a konfirmációra készítjük, és a gyermekeink a konfirmációra készülnek, jól kitalálták ezt az őseink, csak tegyük hozzá szemben, amikor azt mondják, hogy legyen a hitben tanulóknak egy vizsgája, és ez a vizsga mindig a gyülekezet színe előtt történjék, azért találták ezt ki jól a mi elején, mert így vizsgázhat minden évben a gyülekezet is. Minden évben felfrissítheti a gyülekezet is a tanultakat. Nem marad el. Milyen jó volna, hogyha májusban a konfirmációi vizsgán nem csak a presbiter testvérek, nem csak a szülők, a hozzátartozók, hanem alkalomról alkalomra ott lenne a gyülekezet, és újra vennénk a káténkat. Mindenki egy évben egyszer hallaná, ha nem is most a heidelbergi kátét, de az arra épülő káté sorozatot. Az utolsó kérdés ebben a kátéban, hogyan foglalta össze, ami Urunk Jézus Krisztus, a 365 parancsolatot és a 248 tilalmat. Szeret az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szerest vele barátodat, mint magadat. Szénási Sándor, egykori bicskei lelkipásztor, amikor a heidelbergi kátét átdolgozta, akkor a legfőbb kérdést, a summázatot, hadd mondjam, a mai alkalomnak az egyik kulcsszavát, az életprogramot oda tette az alkalom végére újra és újra. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd tele barátodat. Ez már nem az, amit Jézus mond, ez már csak a leegyszerűsített változat. De hogy előttünk legyen az élet programunk. Milyen izgalmas az a kérdés is, ritka, amikor az írástudók és a farizeus pártiak Jézussal egy véleményen vannak. Sőt, azt olvastuk ebből az igéből, hogy az írástudó milyen emberi nagyságra vagy önteltségre utal, azt mondja Jézusnak, hogy jól van, helyesen szóltál, ügyes vagy, ezt kell mondani. Itt a szadduceusoknak, akik hitetlenkednek, akik nem fogadják el a feltámadást. Te jól mondod, te most velünk vagy. De mégis, amikor lehántjuk erről az igéről ezeket a külső kereteket és kellékeket, még egyszer mondom, az életprogramhoz érkezünk el. Ami Jézus szájából úgy hangzik el, hogy ez a legtöbb, ez a legnagyobb. Ennél nincsen nagyobb parancsolat. Ez a záradéka Jézus összefoglalásának. És azt mondja, hogy tedd ezt. Tedd ezt egykor, aki ott voltál Jézus mellett, aki Jézus tanítványává szegődtél, és tedd ma is. Halld meg, szeresd, és tedd meg. Kedves testvérek, egyre több kutatás mutatja azt, hogy a mi hallásunk és a mi szívünk között összefüggés van. Egészen konkrétan azt kell mondanunk, hogyha a mi szívünk már nem olyan intenzitással áramoltatja a testünkben a vért, akkor ez oka lehet a hallásunk elvesztésének. Oka lehet annak, hogy az alacsony frekvenciájú hangokat már nem halljuk meg. Csökken a véráramlás a szervezetben, csökken a véráramlás a belső fülünkben, és ez bizony olyan károsodáshoz vezethet, amelyben a hallásunk megromlik. Összefüggés van a szívünk és a hallásunk között. És hogyha igaz az összefüggés testi értelemben, miért ne lehetne igaz? Aki egy picit belegondol ennek a valóságába, az azt mondhatja, hogy hát így van, hogyha nem pumpál a szívem olyan intenzitással, hogyha nem úgy mozgatja, keringeti bennem a vért, akkor hogy jutna a fülembe vér, ott elhalhatnak bizonyos sejtek. De amikor itt vagyunk a templomban, imaházban, akkor egészen bizonyos, hogy nem csak a biológiai csodákra szeretnénk ráeszmélni, hanem arra is, ami a lelkünkben végbe megy. Mert hiszem, hogy ugyanilyen összefüggés van a szívünk és a fülünk között lelki értelemben. Ezt mondja Márk. Idézi az ószövetségi iratot, idézi a Szentírást, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy meghalld Isten szavát. Halld meg! Mint ahogyan mondja Jézus sokszor a példázatok bevezetéseképpen is, halljátok meg! Figyeljetek oda! Kiment a magvető, és elkezdte hinteni a magot. Halld meg! És a hal, a mag egyik esetben az út szélére esik, másik esetben a köves talajra esik, a harmadik esetben a gyomok közé esik, a negyedik esetben pedig a jó földbe esik. Halld meg! Mi ennek az értelme? Mi az, amit magaddal tudsz vinni ebből? És ilyen valóban egyszerű üzenetté válhat bennünk, hogy milyen az én szívem. Hol van helye benne az Isten igéje? Hallod? Hallod a feleletedet? Hallod a válaszodat? Vagy éppen a meghallás a Szentírásban oly sokszor jelenti a bűntől való elfordulást és a bűnbocsánat elfogadását. Azt olvassuk Márk evangéliumában, hogy gyakran elutasítják Jézus környezetében az igét, és hogy jellé válik az, amikor valaki meghallja azt. Olvassuk, hogy Jézus a siketet hallóvá teszi. De talán az egyik legfontosabb, amikor Márk evangélium egy picit elhúzza a fájtat, elhúzza a függönyt, és megmutatja, hogy milyen lesz a feltámadottal való közösség, a feltámadott Jézussal való közösség. Ez a megdicsőlés hegyén, a Tábor hegyén történik, amikor fölmegy Jézus néhány tanítványával, és látják, hogy ő elváltozik. És milyen csoda az, hogy látják, hogy más lesz Jézusnak a természete, de nem ez a legnagyobb csoda az életükben, hanem hogy egy hang hallatszik. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Neki van igazsága, mondja az Atya. Hallani az egyik legfontosabb kérdés az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Néhány nappal ezelőtt közöttünk szolgáltak itt Csobánkai gyülekezetünkben egymaga, a cigány misszió országos referense koordinátora, a pomázi istentiszteleten pedig néhányan közülük, akik a misszió munkájában aktívan részt vesznek, és hallottuk az igét. Mi volt az, amit felolvasott, nagytiszteletű asszony? De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? És hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, olvassuk a rómaiakhoz írt levél 10. részében. Miért hív össze bennünket Isten vasárnapról vasárnapra? Azért, hogy halljunk. Hogy halljuk az ő szavát. Hogy úgy halljuk, hogy üzenetté váljon bennünk. Mert igaz, hogy a prédikáció egy direkt közlési forma. Úgy tűnik, hogy egy monológ, valaki a szószéken áll és fél órán keresztül beszél. De hiszem, hogy kölcsönhatásba kerülhet az emberrel. Hogy Isten igéje valóban munkálkodhat bennünk. És hogy nem monológ ez, hanem dialógus Isten szent lelke által. Ugyanaz a hang szól a Szentírásból, mint amely hang ott volt a teremtésnek a hajnalán. Amit hallottak az ősszülők, tisztán, érthetően, közvetlenül. Ugyanaz a hang, amelyik azt mondta Ádámnak, Ádám, hol vagy? Ádám, mit csináltál? Ádám, hol van Éva? Az a hang, amelyik azt mondta Káinnak, hol van a te testvéred? Ez a hang szólalhat meg most is. Az az Isten, aki a teremtésben az emberbe lehelte az ő lelkét. Odaadta az ő valóját. Hogy ami por, hogy ami agyag, ami vörös agyag, az élő lényé legyen. Ez az Istennek a lelke. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy az Isten inspirálta az embert. Megszólalt, hogy beszélő társa legyen. És mit mond később a Szentírás erről a beszédről, erről az inspiráló szóról? A 2. Timóteusi levélben olvassuk, a teljes írás Istentől ihletett. Ugyanaz a szó, mint a teremtés hajnalán. Az Isten a saját valóságát adja a Szentírásba. Azért, hogy az Isten embere tökéletes legyen, felszerelt minden jó cselekedetre. És éppen ezért nem kell elvenni, vagy éppen ezért nem kell hozzátenni semmit a Szentírás szavához. Nem kell támaszkodnunk egyházi hagyományokra, emberi elképzelésekre, álmokra, vagy látomásokra, amikor Isten igéje igaz, akkor szólal meg ő maga. Mert mit mond a zsidókhoz írott levélben, ami Urunk, mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Testvérek, a hit ma is hallásból van, és a hallás pedig a beszédből származik. Isten beszédéből származik. Mi lehet ennek a hitvallásnak a tartalma? Az első az, hogy hiszem azt, hogy Isten egyetlen Úr. Egy Úr. Isten nem több. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Én vagyok az Úr. Ezt mondja Isten. Mit jelent ez? Az ő függetlenségét és az ő szabadságát. Hogy ő nem hazudik. Hogy ő nem szerzője a gonosznak. Ő nem tűri az igazságtalanságot. Isten Úr. Egyedüli, egyetlen Úr. Nincs más rajta kívül. Ez a kizárólagosság jelenik meg újra és újra a Szentírásban. A hamis istenek, amelyeket azok a nemzetek vallottak és hittek, amelyek Izrael körül éltek, ez mind-mind elutasításra került. Ő nem Isten, ő nem Úr. A múlt alkalommal beszélgettünk itt az Isten tiszteleten Sámuel próféta könyvéből a filiszteusokról. És amikor a filiszteusokról beszéltünk, említettem egy pillanatot, most nehéz lesz mindent felidézni, nem is nagyon fogok a részletekbe belemenni, hogy amikor elrabolják a filiszteusok Isten szent ládáját, a frigládát, és beviszik a maguk templomába, akkor Dágon leborul. Egyszerűen összetörik előtte. Összetörik a keze, és összetörik a karja, és ráesik a templomnak a bejáratára a küszöbre. Még egy népi pogányságot is olvashatunk ebből, hogy ezért nem léptek a filiszteusok soha a küszöbre. Összetörik Isten előtt minden pogány bálvány. És épp ezért mondja Jeremiás is, az Úr, az igaz Isten, az élő Isten, örökké való király. És az ő haragjától reszket a föld, és a nemzetek nem bírják az ő felháborodását. Isten egy Úr, és neki fáj a mi bűnünk, haragszik Isten a bűnre, de nincs benne semmi, ami őt kettősé tenné. Nincs benne semmi, mert Isten nem skizofrén, hogy egyszer ilyen lenne, egyszer pedig olyan. Isten egy. És azt mondja most itt Jézus, hogy szeresd ezt az egy Urat. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket parancsolok ma neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Hát ezt mondja az Ószövetségben az ama bizonyos Sömá, halld meg, egy Úr. Ilyen az Isten. Kedves testvérek, mi gyakran megtévesztjük az Istent. Mi gyakran azt gondoljuk, hogy Isten beéri mással, mint a szeretettel. Van egy történet, Márk evangélista is leírja a gazdag ifjúnak a története, amelyben egy fiatal ember oda megy Jézushoz, és azt kérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Mit tegyek azért, hogy egész életemben majd az Isten színe előtt állhassak? Nem ez a kérdésünk ma nekünk is, újra és újra, nem csak egoista módon saját magunkra gondolva, hanem valóban családra, egy nemzetre, egy népre, a világra gondolva, mit tegyek, Uram, hogy az örök életet elnyerjem. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát akkor tartsd meg a parancsolatokat, amiket olvastál a Szentírásban. Fel is sorolja elsősorban az Ószövetségből, a 10 parancsolatból, a második kőtábla az emberekkel kapcsolatos parancsolatokat. És azt mondja az ifjú neki, hogy mindezeket gyermekségemtől fogva megtartom. És erre Jézus azt mondja, egy fogyatkozás van még benned, add el minden vagyonodat, és kövess engem. Azaz azt mondja, szeresd az Urat. Teljesen. Szeresd őt. Van egy számomra kedves baptista prédikátor, John Pipernek hívják. John Piper azt kérdezi egyszer a gyülekezetétől, a Betlehem gyülekezettől. Elégedett lennél-e akkor, hogyha a mennyben ott lenne az egész családod? Hogy ott helyreállna minden egészségügyi problémád? És hogy minden szép és minden jó lenne? Ott lenne mindenki, akiről álmodtál? És ott lenne minden álmodnak a megvalósulása? Végtelen erőforrás áll a rendelkezésedre, annyi pénzt költhetnél, amennyit csak akarnál. Elégedett volnál-e akkor, hogyha ez meg lenne, de nem volna ott az Isten? És azt mondja John Piper, ez az igazi kérdés, hogy szereted-e az Urat? Hogy a te elégedettséged, a mennyei álmod, vágyad, az egy tökéletes élet, egy tökéletes emberi élet, vagy pedig az Istennel való közösség. Ez a kérdés, ez a szeretet nagy kérdése, hogy te rehabilitációt szeretnél, vagy az Istennel közösségben élni. Itt dől el, hogy szereted-e az Urat. Mert igaz, a Szentírás nem hazudik abban az értelemben, amikor azt mondja a Jelenések könyvében, hogy amikor majd eljön az új ég és eljön az új föld, hogy akkor ott nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz könny. Ezek mind-mind igazak Isten szavából, hogy nem lesz. De azt mondja, hogy Isten lesz minden mindenek. Ez a döntő kérdés, hogy egy szociális rehabilitáción szeretnénk részt venni, vagy pedig az Istennel való közösségben. Szereted-e az Istent? És szereted-e őt úgy, hogyha ő valamire azt mondja, hogy fekete, akkor te is feketének gondolod. Ha azt mondja, hogy fehér, akkor fehérnek. Amelyben pedig azt mondja, hogy te döntésedtől függ, akkor azt felvállalod. Isten szeretetére bátorít bennünket. Ez az ige. Tudjátok miért? Szalad az idő, de még ezt elmondom. Azért, mert van egy nagyon kedves gyülekezeti tagunk. Itt most Csobánkán elmerem mondani, Pomázon nem fogom elmondani. Sokan ismeritek ezt a kedves gyülekezett tagunkat, Eszti néni. Kovács Lajosné, Eszti néni. Ott ül minden Biblia órán, itt a bal kezemnél. Ketten vannak, akinek fix helyük van. Eszti néni azért ül ide, mert ő innen hall jól. Kurpis Rózsika néni meg azért ül velem szemben, mert a számról tud olvasni. Tehát ketten vannak idősek. És Eszti néni mindig azt mondja, hogy tiszteletes úr, én már nem tudom elmondani, már nem tudom magamat úgy kifejezni, de szeretem az Urat. Mert hogy megtompul a nyelvünk, megtompul a hallásunk, megtompul a gondolkodásunk, majd meglátjuk, ha megéljük, hogy nem úgy járnak majd a kerekek, mint ahogyan a fiataloknak. Már látom már az én fiamnak is, olyan pengésen fog az agya, hogy az csuda. majd megpróbál bennünket az Isten, de a szeretetet nem veheti el belőlünk semmi. És jönnek nem szeretem napok. Jönnek nem szeretem órák, ahogyan a Szentírás mondja. És próbálnánk előbányászni magunkból azokat a dolgokat, amelyeket évekkel vagy évtizedekkel korábban csak úgy mondtunk, csak úgy pergett a nyelvünk tőle. De most nem ezt kéri Isten. Az emlékeztető jeleket azt mondja az Ószövetség népének, hogy tedd meg, mondd el a gyerekeidnek, meg írd föl a homlokodra, meg tedd oda az ajtófélfádra, hogy el ne feledd. Nagyon fontos. De hogy szeresd. Talán ez a legfontosabb. És az Isten szeretete az nem azt jelenti, hogy bennünk valami fajta rózsaszín valóság jelenik majd meg. Az Isten szeretete rámutat a mi hibáinkra, rámutat a mi bűneinkre. Emlékezzetek, itt hangzott el, hogy agyon ne szeressük a mi gyermekeinket, a halálban ne szeressük őket. Mint ahogyan Éli elnézte Hofnak és Fineásnak a tolvajságát, ez nem az Isten szeretete, hogy azt nézi az ő szeretete, hogy mi halálba menjünk. Az Isten szeretete az, hogy az ő egyszülött fiát adja értünk. Isten nem azt nézte, hogy hogyan rohanunk a halálba, és akkor ott állt a halál szélén, és azt mondja, egyel kevesebb, hanem azt, hogy ő mindent odaadott értünk. Fiát odaadta értünk. És a gazdag ifjúnál sem az volt a baj, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, hanem az volt a baj, hogy volt valami, amit fenntartott saját magának, hogy nem szerette a vagyonánál jobban az Istent. Hogy volt valami, ami megelőzte. És lehet, hogy ezek szép és nemes dolgok, amelyek megelőzik a Istent, de ezek nem mentenek meg bennünket. Az erkölcsösség az nem előfeltétele a mennybe való jutásunknak, hanem a következménye. Ha előfeltétele lenne, akkor nem volna hely a mennyben számunkra. A következménye, akkor meg kell látszódnia a mi életünkön. És ha nem is végül, de az igehirdetés végén azt mondja Jézus, aki tökéletesen ismeri az Ószövetséget, Mózes harmadik könyvét, a 19. részből a 17. és 18. verset, ne gyűlöld szívedben embertársadat, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszú álló, se haragtartó néped fiaival szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Ezt mondja, testvérek, az Ószövetségben Isten igéje. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Gyökösi Endre azt mondja, a fele barát azt jelenti, hogy szereted a feleségedet, a férjedet, a főnöködet, a gyermekedet, az ellenfeledet, az üzleti életben azt, aki veled szemben van. Szereted a másik embert. És hozzáteszi a záradékot, mert nincs ezeknél nagyobb parancsolat. Nincs több. Gyökösi Endre mondja, ez lehet neked is az élet célod. És hogyha útelágazásban vagy, ha döntési helyzetben vagy, ez lehet a legjobb munkamódszer arra, hogy megvizsgáld, hol tart a te életed. Hogy előhozod a legnagyobbat, a legtöbbet. Amit, hogyha egy piramist képzelnénk el, a csúcsán van. Jézus mondja neked, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ó, vajon meg tudjuk ezt tenni? Nem nyom-e össze magunkat? Hiszem, hogy nem, mert attól tanulhatsz, aki maga a szeretet. Isten az. Amen. Kedves testvérek, fennállva válaszoljunk Isten szavára. 395. énekünket énekeljük második és harmadik versszakával fogjuk énekelni. Két versszakkal, csak második és harmadikkal. 395. Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megakad a mi nyelvünk, amikor arról van szó, hogy hogyan kell szeretnünk egymást, hogyan tekintsünk a másik emberre, mi az a parancsolat, amit számunkra adsz, hogy beteljesedjen ebben a világban. Kérünk téged, hogy taníts bennünket úgy, mint ahogyan Úrunk tanított az irgalmas samaritánus történetében, hogy a másikat azt avval a feltétlen szeretettel szerethessük, hogy megmeneküljön az élete. És úgy, mintha a saját életünkről lenne szó. Imádkozunk hozzád, Urunk, így a másik emberért, aki majd velünk szembe jön a jövő héten, aki odaül a mi asztalunkhoz most a vasárnapi ebédnél, vagy akit meglátogatunk, akinek visszük majd Isten igéjét ezen a mai napon is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ne fogyjék el az a szeretet, amelyet kapunk tőled vasárnapról vasárnapra, hogy ne legyen a mi életünk lukas edény, amelyből kifolyik mindaz, amit te ránk bíztál, amit adtál. Meríts el bennünket a te jelen valódban, hogy táplálhassunk mi is másokat általad. Urunk, szeretnénk lerombolni minden hamis képet, amely nem rólad szól, amely nem téged jelenít meg, mint egy urat. Bocsáss meg ezt nekünk, hogy mi gyakran megelégednénk kevesebbel is, de te a tökéletességet készítetted számunkra Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád a kórházakból hazatértekért, az állandó kezelésre járókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért. Imádkozunk, hogy az a szeretet munkáljon bennük, amely soha el nem múlik, amely a tiéd, amely a feltétlen nélküliséget jelentette, amikor elfogadtál bennünket. És imádkozunk hozzád gyermekeinkért is, akik ugyanilyen természetességgel fogadják mindezt, és imádkozunk azokért, a kamaszokért, akik lázadnak mindennel szemben, ami a te igéd, vagy éppen amit a szülők, az előttünk járó generációk mondanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szolgálatokért. Észre sem vettük, Urunk, hogy jövő héten vasárnap már virágvasárnap, és megnyílik a kapu, megnyílik az ajtó a nagy hét eseményeibe. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Könyörgünk, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért. Urunk, Krisztusunk, szent lelkeddel vezess bennünket. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem testvéreimnek, hogy jövő héten szombaton 9 órától gyülekezeti tervünket, templomunkat és imaházunkat szeretnénk a tavaszi megtakarítással megfrissíteni. Kérem Csobánkai testvéreimet, hogy jöjjünk és a mi imaházunkat is rendezzük, ahogyan ezt minden évben meg szoktuk tenni. Különös tekintettel is várjuk erre az alkalomra a konfirmáló fiatalok szüleit. Kérem testvéreimet, hogy rendelkezzünk adónk 2x1%-ának felajánlásáról református egyházunkat a 0066-os technikai számon tudjuk támogatni. Fontos, hogy megtegyük mindezt, akinek e-bevallása van, megteheti elektronikus módon, akinek hagyományos bevallása van, az megteheti postai úton. Nagyon fontos volna, hogy mindezt mindenki rendezze. Nem anyagi oka van ennek, testvérek, elsősorban. Nyilván megkerülhetetlenül az is, de hogy ez a mi gyülekezethez való tartozásunkat, egyházhoz való elkötelezettségünket is megjeleníti, egészen bizonyos, hogy ez így történik. Nagyon erősen vizsgálják ezt a különböző hatóságok, és bizony sokszor az egyház szavát erősíti azt, hogyha minél többeket tud maga mögött egy-egy kérdésben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaórán kezd Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaórán kezd Pomázon, keresztkérdések alkalmai lesznek. Ugyancsak Pomázon 7:30-tól. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton, ha az említett nagy takarítást szervezzük, vasárnap 9 órától Isten tiszteletünk lesz virágvasárnap Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. 15:30-től, 15:30-től gyermek délután tartunk és fiatal felnőttek bibliaóráját Pomázon, a gyülekezeti házban néhány kis szóróanyagot Husvéti kreatív gyermek délután címmel hoztunk a kijáratnál elvihető, és jövő héten vasárnap 6 órától presbiteri gyűlésünk lesz Pomázon. Ez a presbiteri gyűlés egyben főjegyző választás és takar, majd kérem testvéreimet, hogy jöjjünk el erre az alkalomra minél többen. Egy technikai információm van még presbiter testvéreim részére. Megkeresett Sárosi Gábor tanácsos testvérünk még a hétnek a második felében, hogy jövő héten eljönne az ő vizitáló párjával vizitálni a gyülekezetünkbe, és péntek délután jelöltük meg provizorikusan, hogy eljönnének, de nem kaptam megerősítést, ezért nem is küldtem még tájékoztatást, viszont lehet, hogy jövő héten pénteken lesz a vizitáció, ami egyház községünkben a 6 óra, 7 óra magasságban lenne a presbiteri beszélgetés, előtte pedig az iratvizsgálat. Ez az eredeti terv, nem tudom, hogy ez hogyan fog konkretizálódni, rögtön szólok, hogyha ennél többet tudok. 2017. április 1-én Pomázon, ma pedig április 2-án Csobánkán istentiszteletünk után Harangszór vitéz Jó Sándor halálának első éves évfordulóján emlékezett leánya, és a mi gyülekezetünk egész, akik szerettük és tiszteltük Sándor bácsit. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érünk, de előtte még hallgassuk meg Éva néni beszámolóját a mi gazdálkodásunkról.
Szeretném tájékoztatni a gyülekezetet, hogy a márciusi hónapban egyházfenntartói járulékén 51.000 forint érkezett be, adományként 71.520 forint, és a persejpénz pedig 62.900 forint volt. Isten igazi csőség, hogy gondoskodik róla.
Így van. Köszönjük szépen Évanének is munkáját. Testvérek, záró énekül a 462. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.